Üdvözlünk mindenkit a szokásos havi telefonkonferenciánkon. A bankvezető elemzője Németh Dávid ül itt mellettem, én pedig Szilágyi Bence vagyok, Treasury üzletkötő.
Szép napot kívánok!
Szeretnénk azzal kezdeni, hogy mivel ez az első telefonkonferencia az évben, ezért nagyon sok sikerben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek, és különösen a pandémiára való tekintettel pedig jó egészséget. Most a keddi kamatdöntő ülésen egy picit agresszívabb kamatemelésre került sor. Ugye 50 bázisponttal emelte egy bank az alapkamaton, és ezzel a korábbi 2,4-ről 2,9-re állította be az irányadórátát. De túl vagyunk egy elég meredek, egy dinamikus forint erősödésen az év elején, illetve egy decemberi vártnál magasabb infláción és egy vártnál magasabb maginflációs értéken, és ez elsősorban ezzel indokolta a jegybank a lépését. Én arra szeretnék kérni, Dávid, hogy mivel ez az év első beszélgetése, hogy egy kicsit átfogóan értékeld azt, hogy mennyire volt neked ez meglepő, ez a jegybanki döntés, főleg annak fényében, hogy te hova várod akár az év egész távlatában az euróforintnak a pályáját.
Számomra ez a 50 bázispontos alapkamatemelés ez nem volt meglepetés. A piaci konszenzus az mondjuk 30 volt, de én előtte így azt írogattam, hogy inkább ez ilyen 45 vagy akár 60 is lehet, ez a kamatemelés. Pont azért, mert már régóta mondogatta egy bank, hogy idővel fel akarja zárkóztatni az alapkamatnak a szintjét az egyhetes betéti kamat szintjére. És úgy voltam vele, hogy itt a lehetőség, hogy elindítsa egy januárral, pláne látva, hogy januárban heti szinten nem emelte az egyhetes betéti kamatot, de még decemberben, meg novemberben elindította ezt a heti kamatemelését, ezt januárban megállította, tehát adva volt a lehetőség, hogy most elkezdje utolérni ezt a nagyon gyors egyhetes betéti kamatemelést, és ehhez szükség van arra, hogy akkor az alapkamatot gyorsabb ütemben emelje, mint az egyhetes betéti kamatnak a mértékét. És én azt vártam így, hát amikor novemberben rá zendítette erre a gyorsabb kamatemelési ciklusa, akkor módosítottuk a prognózist, és vártuk azt, hogy akkor az alapkamat, ez a irányadó rátának az emelése, az valahol 4,5 és 5% között, inkább 5%-hoz közelebb érhet véget, és hogy az alapkamatot is majd valahol 4,5% környékére felemelheti a jegybank, és utána azt gondoltam, hogy majd az ősz folyamán, esetleg ha úgy alakul már az infláció, akkor ezt az 5% körüli egyhetes betéti kamatot visszavághatja 4,5%-ra, és akkor így fog összezárodni majd az alapkamat meg az egyhetes betét. És ehhez képest a mostani döntés alapján a jegybank nagyon azt kommunikálta, hogy az első fél év végére akár már összezárhatja ezt a két kamatszintet, tehát így benne van az, hogy az alapkamat is felemeli akár 5%-ra, és akkor ha tényleg olyan lesz, olyan kedvezően alakul az inflációs pálya az év vége felé, meg a forint árfolyam is, akkor ugyanúgy lehet persze egy kismértékű kamatcsökkentés, de nem gondolom, hogy azért 4,5% alá, hogy be tudná az év végéig, vagy vissza tudná hozni a kamatot. Most még ez alatt vagyunk, tehát ehhez még a kamatemelés kell, de inkább azért egy ilyen magas kamatszinttel kalkulálok az egész évre. Meg az egyik fő oka, hogy igen, a december infláció az magas lett, 7,4%, azt számította gyakorlatilag mindenki, hogy egy picit már elkezdhet mérséklődni, ehhez képest szinten maradt, és a maginfláció meg nagyon nagyot ugrott, 3,6%-ra. És hát ez azt mutatja, hogy akár lehet, hogy csak az utolsó hónapban, decemberben nézhet vissza 4% alá egyáltalán a fogyasztói árindex. Miután egy hónapos vagy jó pár hetes késéssel érkezik meg mindig a friss inflációs adat, tehát ez azt jelenti, hogy majd csak januárban látjuk a decemberi inflációt, és hogy decemberben meg novemberben mind 4% fölötti értékeket fogunk látni. És azért korábban volt olyan kijelentése is a Magyar Nemzeti Banknak, hogy pozitív reálkamat is elképzelhető Magyarország esetében, tehát ez mindenképpen limitálja azt, hogy mennyire tud egyáltalán kamatot csökkenteni, ha fog csökkenteni, és ez azt mutatja, hogy nagyon keveset. Úgyhogy egyelőre tényleg egy ilyen magas kamatszín, úgyhogy fölfelé mutató kockázatok azok továbbra is vannak az inflációs pályában, tehát még mindig túlsúlyban vannak a fölfelé mutató kockázatok, annak ellenére, hogy nagyon magas az inflációs érték. Egyelőre az energiaárak tekintetében továbbra sincs megnyugvás, hát erre az orosz-ukrán konfliktus is rátesz egy lapáttal. A más nyersanyagok esetében szállítási költségek is még mindig magasak. Tehát nem látszódik az még rövid távon, hogy itt rendeződnek a viszonyok, és hogy ugye termelési költségek be tudnának esni. És az elmúlt hónapok adatai egyértelműen azt mutatják, hogy ezek a növekvő költségek beépülnek egyre inkább a fogyasztói árakba. Úgyhogy ez egy tartós, felfelé mutató inflációs kockázatot jelent Magyarország számára. És arról nem beszélve, hogy lesz majd egy választás, és most választásokig vannak olyan kormányzati intézkedések, amik próbálják kordában tartani az inflációt, akár itt az üzemanyagár befagyasztástól kezdve néhány alapélelmiszer, de ugye a legfontosabb az a lakossági energiaárak, amiket nem módosítottak. Most, hogyha nem kezd el az év második felében érdemben csökkenni az energiaár, akkor itt ősszel már elképzelhető, hogy a lakossági energiaárakon emelni kell, hogy ez finanszírozható legyen, és ne szálljon el miatt a költségvetés középtávon. Úgyhogy az is egyelőre egy felfelé mutató kockázat. Meglátjuk, hogy hogyan fognak alakulni ezek a piacok.
És azt, hogyha kérdezhetem, hogy az euróforintra ez lefordítva, egy egyéves előjelzést tudná nekünk adni a tekintetben ezek a pontok mentén, hogy vársz-e új csúcsot, hova várod az alját, nagyságrendileg melyik időtávban, és hogyan képzeld az euróforintnak az alakulását az idei évre?
Tavaly évvégén, így decemberben azt mondtuk, hogy gondoltam, hogy itt a negyed év végére, márciusra lemehet a forint árfolyama 3,50 környékére. Elmögött az állt, hogy ez a nagyon agresszív kamat emelés folytatódik a jegybank részéről, ami azt gondolom, hogy folytatódik is. Tehát ez a lába, ez a forint erősödés irányába hat. De sajnos közben az látszik, hogy a nemzetközi piacok még nagyon bizonytalanok. A tőzsdéken is nagyobb eladási hullámok vannak, nagy volatilitással. Jelenleg említettem ezt az ukrán-orosz konfliktust, de hát más ilyen geopolitikai kockázatok is vannak. És erre most úgy tűnik, hogy azért érzékeny a piac. Pláne azért, mert a Fed részéről is azért elindul a szigorítás, és így érzékenyebbek ezekre a sokkokra, úgyhogy most így, amíg ezek a kockázatok így jelen vannak, addig most kisebb esélyt látok rá, hogy át tud menni a 355-ön a forint érdemben. Most átmenetileg lehet, hogy benéz alá, de hogy ilyen tartósan nem látszódik az, hogy most be tudna alá menni. Sőt, hát ezek a kockázatok, hogyha bejönnek, tehát tényleg meg is valósulnak, akkor pont a nagy volatilitás miatt, amit látunk most így a hetekben, benne van, hogy a forintot is visszarántják akár 370 közelébe. Tehát ilyen orosz-ukrán, tehát az oroszokat bevonulnának egy-egy részére Ukrajnának, akkor az biztos a régiós devizáknak nem kedvezne, és akár egy 10-12 forintos elmozdulás az egy ilyen híre elég könnyen beeshet az ablakon. Úgyhogy ezek a kockázatok sajnos most jelen vannak, de mondom, fundamentálisan még továbbra is az igaz, hogy nálunk az egyik legmagasabb a kamat, folytatódik a kamatemelés, a csehekkel haladunk itt az élen, a csehek egy picit pozitívan megítélés alá esnek, mert alacsonyabb hiánnyal futnak, államadósságuk is kisebb, jobb az adósságbesorolásuk, tehát fejlettebb ország, és hasonló kamatot adnak, mint a Magyar Nemzeti Bank, tehát ilyen szempontból ők egy jobb megítélés alá esnek, de szerintem azért ez a fundamentális része, hogy nálunk is van egy költségvetési fordulat, azért itt decemberben Varga Mihály mondta, hogy idénre már nem 5,9%-ot, hanem 4,9%-os hiányt célzunk, és így az adósságleépítés is felgyorsul. Ezek azért olyan pozitív fordulatok, amik inkább forint támogatóak. Úgyhogy ez a fundamentális magyar részéről. Hát a nemzetközi része még, ami nagy kockázat, az eurózónában is felszökő infláció, és hogy arra mit fog reagálni az Európai Központi Bank. Ők legutóbb is még elég gélazák voltak, így azt mondták, hogy az átmeneti, nem kell vele foglalkozni, de egyre erősödnek az Európai Központi Bankon belül is azok a hangok, akik pedzegetik, hogy ez nem biztos, hogy ilyen átmeneti jelenség, és hogy jobban kell vele foglalkozni. Tehát, hogyha az Európai Központi Banknál a következő pár hónapban jön egy ilyen fordulat, az megint csak azért nem kedvez már a forintnak. Illetve hát át is ajzolhatja egyébként a forint kamatpályát is. Tehát, hogyha itt egyértelműen egy fejlett piaci hozamemelkedés még beindul, akkor az további kamatemeléseket kényszeríthet ki a Magyar Nemzeti Bank részéről is. Úgyhogy ebben is van egy felfelé mutató kockázat. Azért idei évre én nagyjából ez a 3,55-3,70 azért a továbbra is a fősáv, amit úgy nagyjából tavaly is láttunk. De mondom, most azért nagyon megnőttek ezek a kockázatok, meg bizonytalanságok, és nagyon megugrott a volatilitás.
És említetted a kockázatok között a Fednek a kamatemelését. Ugye azt a héten is lesz egyébként Fedülés, és nagyon fontos lesz, hogy mi lesz a hangvétel. Ami most a piacokon látszik, hogy 4 kamatemelés már az idei évre be van árazva, és az első negyed évig még kitart az eszközvásárlási programja a Fednek, és ha jól értem, akkor ez mindenképpen majd a forintot is egy gyengülő pályára tudja állítani. Mit érzel abból, hogy ez a 4 kamatemelés, egyetértesz ezzel, egy reálisnak érzed, ehhez képest neked a várakozásod eltérő, illetve mit gondolsz erre?
Az eszközvásárlási programot ezt egyértelműen befejezi márciusra, tehát ezt bejelentette, az folyamatosan vonja ki, szűkíti. Ott majd az lesz a kérdés, hogy mikor fordítja meg, tehát mikor kezdje el csökkenteni a mérleget. Ez volt az egyik ilyen nagy találgatás így az elmúlt hetekben, hogy voltak olyan várakozások, akik már azt mondták, hogy idei év végén elkezdheti visszaadni a piacnak a megvásárolt papíroknak egy részét. Aztán a Powell, amikor meghallgatták a kongresszusban, itt az ugrai jelölése kapcsán, akkor inkább azt mondta, hogy ez ilyen hamar, vagy azt sugallt, hogy ilyen hamar erre ne számítson a piac, de hogy addig se szabad várni, mint a nagy pénzügyi válság után 2009-et követően, mert ott 4 évet várt a Fed. Tehát ez még nagyon sok idő. Úgyhogy ez alapján, hát valamikor 2023-ban azért ez is bekövetkezhet. Addig meg ez az egyik, hogy hány kamatemelés, az, hogy most ez a 4 mennyire van beárazva, azt nem tudom, én ezt nem néztem pontosan.
Hát most már inkább a 4-et említhetik.
A piac, igen, tehát egyre több olyan véleményt én is olvastam, hogy 4-et vár, egyre több elemző vár 4-et. Ugye ez mennyire árazódott már be, inkább azért ezt nem tudom pontosan most. A 2-3 az már nagyjából olyan készpénznek lett. Tehát, hogy minimum 2-3 emelésig lesz. És akkor ez a 4 is benne van a pakliban. Sőt, ugye vannak olyan vélekedések is, akik minden egyes márciustól fogva minden kamatdöntőléssel várják a 25 bázispontos emelést. Most nem tudom, hogy az hány alkalom még, talán 7 alkalom, 6, azt hiszem 6 alkalom, tehát akár 6, mert 6 hetente van ülés. Hogy akár 6 alkalommal is emelhet alapkamatot a Fed. Szóval még látszik a bizonytalanság, az biztos, hogy szigorítani fog, mert az infláció ott is elszállt 7% fölötti értékekkel, úgyhogy elkezdi normalizálni a kamat környezetet. Itt a tempó az meghatározó lesz, hogy hogyan reagál rá akkor erre a piac, és így a forint is. Tehát ez egy fontos üzenet lesz a Fed részéről.
De hogy te ezt a 2-3-at tartod
rá? Nem, én a 4-et azt abszolút reálisnak tartom. Csak azt mondom, hogy a 2-3 az, ami már így, az már szerintem szinte biztosra lehető. A mostani kilátások alapján, de egyre inkább megy a fölfelé.
És mikor lehet az első kamat emelés? Szerintem annak az időzítés is nagyon
fontos. Egy kérdés,
ha egyszer elkezdik, akkor az valószínűleg viszonylag a Fed az, akit a jegybankok közül a legtranszparensebbnek, meg stabilabbnak mondanak. Te mit mondasz erre, mikor kezdheti?
Én el tudom képzelni, hogy már a márciusi, tehát most nem, de a következő kamat döntülésen már megkezdi. Azért a nagyobb a...
1%-os inflációról beszélünk, tehát a nyomás nagy, csak ott is jellemzően egy picit a piac túlvárja, tehát már nagyon régóta mondják, hogy már az összközvásárlást is be kellett volna fejezni, a kamatemelést is elkezdeni, de azért ez a 7%-os infláció már náluk is eléggé sürgetőnek tűnik.
Hát igen, meg nem is az, hogy most mekkora mostani infláció, hanem a kilátások, tehát a Fed is nem csak azt nézi, hogy most az infláció hogy alakul, hanem azt is, hogy milyen a gazdaságnak az állapota. És mivel szembesül az USA, ott is munkaerőhiány alakult ki. Más okokból, mint Magyarországon, de ott ugye az látszik, hogy nagyon lecsökkent a munkába menetelnek a kedve, hajlandósága, mert ezek a nagy állami támogatások, ezek így ezt a hajlandóságot csökkentették, meg sokan azért így a eszközárak emelkedéséből is nyereségre tettek szert, itt a tőzsdéken, stb. Tehát, hogy ezek mind-mind szerepet játszanak abban. És hát a Fed ezen a feszített, túlfeszített munkaerőpiac ellen is akar küzdeni, ezért is többek között szükség van arra, hogy elindítsa ezt a kamatemelési ciklust. Úgyhogy amit tudnak, mert itt van egy ilyen külső sok minden piac számára, hogy ezek a fellátásbeli problémák is, az energiaár emelkedés, stb. Ezzel, hát ebben mindenki bízik, hogy azért ez egy év alatt szépen lassan rendeződik. Amit mindenki el akar kerülni, hogy legalább ne legyen túlfűtötte a gazdaság, vagy minden kevésbé legyenek túlfűtöttek, amit úgy tudják, hogy például a munkaerőpiacnak a feszességét próbálják egy kicsit oldani. Kicsit ugye az eszközárak, az ingatlanárak azért mindenhol felmentek, sehol nem beszélnek olyan lufiról, mint a pénzügyi krízis esetén, mert hogy az adózósodottsági szintjei a háztartásoknak sokkal inkább kordában vannak tartva, nagyon sok olyan szabályozás van a bankszektorban, ami ezt lehetetlenné tette, de mégis, hogyha meg ahhoz képest nézzük, hogy a fizetésekhez képest, hogy alakul az ingatlanár, akkor meg megint nagyon el vannak fárva. Tehát egy más típusú, tehát nem egy ilyen olyan eladósodási bedőlés, hogy a bankoknál óriási mennyiségben ömlik be a hitelállomány, de ugyanúgy a hajtóereje, most például az ingatlan piacnak, ugye az ugye elveszik, és az egy korrekció emiatt ott is elképzelhető. Tehát egy valamilyen szintű leeresztését ezeknek a lufiknak szeretné a Fed is. Hát itt az a kérdés, hogy ezt milyen ütemben tudja megcsinálni, hogy ne összeomlás le, vagy ne nagyon nagy sok legyen. És hát ez lesz a fő kérdés a következő időszakban.
És ha jól értem, hogy egy érdekes fél évet fog hozni, vagy akár évet is a forintra, mert hogyha elindul a kamatemelés azért márciusban, ezért annak mégiscsak egy komoly forintgyengítő hatást tulajdonítunk.
Hát valószínűleg lehet egy forintgyengítő hatás. Meglátjuk, hogyha határunk
ott. Egy jegybank, ami mindig kamatot annak,
hogy
az inflációt megfogja.
Igen, és hogyha tényleg elkezd Magyarországon érdemben az infláció csökkenni, tehát mondjuk március-áprilisban már 6% hogy az alá bemegy, akkor azért ott a negatív reálkamatunk az gyakorlatilag majdnem eltűnik. Ha lesz egy 5% kamatunk egy 6% alatti inflációval, akkor az már egy nagyon kedvező környezet, különösen úgy, hogy az eurozónában meg lesz egy mínusz, nem tudom, 5%.
Ez a te fő szenáriód alapvetően? Hogy...
Alapvetően igen, az, hogy ez azért az infláció az elkezd mérséklődni.
Ha jól emlékszem, akkor a Matolcs egy 5% körüli, ugye egy bankjának nagyjából egy 5 átlagosan, egy 5% körüli inflációt.
Tehát én ennél magasabb várok idejére, átlagban inkább 5 és felett. Lehet ez abból is adódik, hogy az év elején ilyen nagyon magas, és ugye lassan
De
csökken.
azért el tudod képzelni, hogy azért visszatérjen az ősz
Hát az ősz
magasságát,
magasságában már
akár
5%
akár.
alá. Igen, 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 igen. Csak hát egyért, hogy lassan csökken, és nagyon magas szintről, emiatt az átlag az magasan ragad az idei évben még.
Okay, tehát, hogyha megvan az inflációnak a lassulása, visszalassulása, akkor az ellensúlyozni tudja ezt a dollár kamatemelést.
Hát valamelyest, igen, valamelyest, igen.
És akkor jól értem, akkor
tudja, de mondom, itt az egy nagy kérdés lesz az üteme, hogy milyen ütemben emel a kamatot.
Hogy emel,
és
hogy
hát ne felejtsünk el, hogy
jó.
Pont benne leszünk egy választásban is, tehát április 3-án választások vannak Magyarországon, az önmagában egy bizonytalanságot.
Van kockázatot?
Mindenket a piacok azért egy választást ezt mindig úgy értékelnek, hogy ez egy kockázati faktor. Ezért ez messze nem annyira lefutott választás, mint mondjuk 8 éve volt, vagy akár 4 éve. Tehát itt egy bizonytalanabb kimenet van most jelenleg. Úgyhogy ez mindenképpen ott egy volatilitást tud hozni a piac számára. Utána is, hogy mekkora fiskális megszorítás jön, milyen állapotban a költségvetés, megosztanak a vélemények, tehát mindenképpen jön egy nagy szigor, hogy utána az EU-val hogy fogunk tárgyalni, akár ez az a kormány, akár a másik, az is meghatározó lesz a forint árfolyamára nézve, tehát itt azért nagyon sokan várjuk azt, hogy a választás után mindenképpen ezzel a kormánnyal is, egy másik kormánnyal is lesz egy megállapodás. Tehát az, ha ez nem jön be, akkor az megint egy pofon tud lenni a forint piac számára. Úgyhogy itt a választás környékén és utána, bár arról nem beszélve, hogyha az ellenzék nyer, hogy ez egy nagyon vegyes kormány, ott milyen hamar tud ez a kormány felállni, az is egy nagy kérdés. Azért most láttunk az elmúlt időszakban országokat, ahol hónapokig nem tudott felállni egy kézláb kormány. Ez mindig egy kockázati faktor. Tehát úgyhogy lesznek ott több bizonytalanságok a választások környékén, ami szintén a forint volatilitást neveli, úgyhogy akkor indulhat el az amerikai kamatemelés.
De itt a kockázatokra egy témában visszatérve, ami számomra meglepő volt, hogy ez a korábbi magabiztossága a jegybanknak az inflációt illetően egy picit eltűnt, vagy legalábbis gyengült. Korábban azért az volt a retorika, hogy igenis november-decemberben megnézzük az infláció tetejét, és utána van egy folyamatos lassulás. És a mostani közleményben meg azt hallottuk, hogy a maginfláció magasabb volt, mint vártuk, az inflációs nyomás magasabb, mint vártuk, és két szenárió van, vagy, és ezt január-februárban dől el, vagy megnéztük a tetejét decemberben, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy átmeneti előrehozott áremelkedés volt, és onnan tud csökkenni, vagy akár maradhat ez a dinamika, és akkor január-februárban is egy magasabb inflációt látunk. Akkor mi van, Dávid? Ha egy magasabb inflációval néz szembe a jegybank, akkor véletlenül azt mondod, hogy a dinamikában is fog merni a kamatemelésben is ehhez igazodni?
Hát, ha akkor muszáj lesz neki, vagy ha nem igazítja hozzá, akkor valószínűleg a forint gyengülni kezd. Tehát, hogyha ő le akarja nyomni az inflációt, akkor azt kell közvetítenie, hogy igenis látja, hogy még nagyobb az inflációs nyomás, akkor még inkább folytatni kell a kamatemelést. Hogy ezt most milyen módon fogja, hogy esetleg akkor nyitva hagyta most is a lehetőséget, hogy akár hetente is tud kamatot emelni, olyan a piaci környezet, meg ezt indokolja. Úgyhogy a jelenlegi kommunikációja alapján készen áll erre, hogy akár gyorsítson az emelésem. De igen, van abszolút ez a felfelé mutató kockázat. Azért nehéz többek között megítélni, mert már ezzel, hogy bejelentették a különböző alapélelmiszereknek a befagyasztását, árbefagyasztását, vagy visszacsökkentését, ez is beosztott olyan előrehozott árazást, ami máskor lehet, hogy nem történt volna meg, szóval telemezeltjük ezt a... Amit biztosan látunk egyelőre decemberre, hogy a szokásos leárazások mondjuk a boltokban a karácsony után, azok nem jelentek meg olyan mértékben, mint a korábbi években. Tehát ez önmagában fölfelé hajtotta az inflációt.
Rendben, akkor egy picit az euró-dollárra térjünk át, ugye részben említettük azért már itt a dollárkamatok kapcsán, hogy fundamentálisan annak dollár erősítőnek kell lennie, hogyha ha elindul egy kamatemelés, de azért 2-3 már be van árazva. Mit vársz az euró-dollártól ez egy távlati szinten?
Hát, hogyha ez a 3 körüli kamatemelés van, akkor ez erre nagyjából számít a piac, de akkor ez a 1.12-1.14-es sáv, amit mostanában úgy járogat, 15, ez azért úgy akkor maradhat. Ennél azért ütemesebb kamatemelés jön, akkor tudna egy erősödés még jönni a dollárban. De hát nem csak a Fedet kell nézni, hanem az Európai Központi Bankot is. Tehát én most már az Európai Központi Bank részéről nagyobb kockázatot látok, hogy szigorúbb lesz ahhoz képest, mint amit most a piac áraz. És pont emiatt, még hogyha itt a következő egy-két hónap még az erős dollárral is szól, ott egyre inkább vannak a veszélyen, hogy az LKB is változtat, és az akkor meg elkezdheti fölnyomni majd az euró dollár árfolyamát. Szóval inkább fölfelé látok jelenleg nagyobb kockázatot, hogy inkább majd ebből az 1.12-1.14-es sáv körülről, a 15-es sávból majd idővel fölfelé fog kitörni az év második felében.
Igen, nagyon sokat foglalkozott a piac a Feddel, és kicsit most még kétnéznek veszik, hogy nagyon hosszú ideig maradnak alacsonyak az európai kamatok. Igen. És akkor mi az az olaszokkal?
Hát ez egy másik dolog, hogy most az olaszoknál ott is attól, hogy felemeli nulláról 1%-ra a kamatot, az nem fogja bedönteni, ott meg egyre inkább ezt a teret azért rája magának az Európai Központi Bank, hogy célzottan még egy-egy piacon a finanszírozásba, ha kell, akkor bele tud nyúlni.
De akkor azt mondjuk, hogy az adósságállományokba ez belefér azért egy európai szinten az, hogyha ott is, mondjuk ott hova várod azt, hogy elindulhat egy...
Ez nem lesz egy agresszív kamat a helyzet. Egy első lépés az lenne, hogy megszüntessük a negatív kamatot. Ugye ezt se tudta az Európai Központi Bank évek óta megtenni. Úgyhogy ha idén, évvégéig odáig eljutna a piac, hogy az megszűnik, az már azt gondolom egy nagy lépés lenne az elmúlt évek tükrében. Úgyhogy azért egyelőre még nem agresszív, de egyértelműen ott fölfelé mutató kockázatok vannak, hogy jöhet a szigorító ciklus. Azért ott azt fontos tudni, hogy márciusban a PEP-nek, ez a pandémiás eszközvásárlási programnak vége, de a másik eszközvásárlási program az folytatódik, sőt, átmenetileg annak meg is nevelik a tűzerejét, hogy egy kicsit simább legyen, a fokozatosabb az átmenet. És a mostani kilátások szerint, amikor szeptemberre szünteti meg az elközvásárlási programot.
Nagyon komoly pénzpumpaz még a szeptember.
Hát igen, azért márciustól jelentősen visszacsökkent, már a mértéke, csak az LKB-se az, legalábbis eddig nem az volt, aki az eszközvásárlási program megléte mellett elindult egy agresszív kamatemelés, tehát ahhoz azt meg kell szüntetnie, hogy itt érdemben majd erre
beszéljünk. Inkább az év végére várod.
Igen, akkor jöhet be, vagy esetleg előre hozzák ezt a kivezetését.
De akkor a változás, vagy a meglepetés, az inkább ebben?
Én inkább, igen, azt gondolom, hogy inkább fölfelé, mert tényleg az inflációs nyomás az európai eurozónán belül is növekszik. És most még a legutóbbi inflációs jelentésben azt mondták, hogy 1,8%-ra fog majd a mostani átmeneti után visszatérni az infláció. El tudom képzelni, hogy a következő inflációs jelentésben már az inkább a 1,92 körülére lesz. Tehát, hogy az meg már akkor azt jelenti, hogy eléri a célját az Európai Központi Bank, és elindulhat a normalizálás.
De hát köszönöm szépen, én azt gondolom, hogy egy év elején egy stratégiai áttekintésnek ez nagyon-nagyon kimerítő volt, és akkor a szokásainkhoz szíven találkozunk havonta, és akkor frissítjük, aktualizáljuk ezt az előrejelzést és helyzetképet. Köszönjük
a figyelmet.
Hallgatóknak is köszönjük szépen, találkozunk egy hónap múlva. Viszont hallásra.